A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva dicsőítsük Istent a 89. Zsoltárunk első versével, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet és folytassuk Istenünk dicséretét. A 489. énekünk mind a négy versszakát énekeljük el. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Hallgassuk meg Isten szavát a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének a 16. fejezetéből.
Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Ezt mondom az Úrnak, az én Uram vagy. Náladnál nagyobb jókincs náladnál nagyobb jók nincs nálam. A szentekben, akik e földön vannak, és a felségesekben van minden gyönyörűségem. Megsokasodnak fájdalmai azoknak, akik más Isten után sietnek. De én nem áldozom nekik véres áldozatot, és nevüket sem veszem ajkamra. Az Úr az én osztályrészem és poharam. Te tartod kezedben sorsomat. Az én részem kies helyre esett, valóban szép örökség jutott nekem. Áldom az Urat, aki tanácsot ad nekem. Bensőm még éjjel is oktat engem. Az Úrra nézek szüntelen. Nem rendülök meg, mert jobbon felől van. Ezért örül a szívem, és vígad a lelkem, testem is biztonságban lakik. Mert nem hagyod lelkemet a sírba jutni, nem engeded, hogy szented rothadás lásson. Te tanítasz engem az életösvényére, nálad teljes az öröm. Jobbodon örök gyönyörűség van. Isten tegye áldottát ígérjét bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ezen a vasárnap reggelen összegyűjtöttél. Magadhoz hívtál minket, mert szólni kívánsz hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy halk szóval szólsz hozzánk, mert hatalmas mennydörgésedet ki tudná elviselni jóbbal szólva. Ezt a halk hangot kell nekünk meghallani, de ehhez előbb le kell csendesíteni a körülöttünk és bennünk zsongó zajt, hogy meghallhassuk. Fel kell adni a büszkeségünket, azt, hogy igazolni, mentegetni akarjuk magunkat. Mert az ember minden útja igaz a maga szemei előtt, de a szívek vizsgálója te vagy, Urunk. Kitartóan kell figyelnünk rád, hogy te vezethess minket. Mert te valóban kies helyre vezetsz minket. Add, hogy észre tudjuk venni. Ajándék az a helyzet, amelyben éppen vagyunk. Pedig most talán keservesnek érezzük, és nem látunk okot az örvendezésre. De tudhatjuk, hogy ezzel is oktatsz, hogy minél jobban megismerjünk téged, és hogy felismerjük, teljes öröm van te nálad. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét a Római Levél 8. fejezetének első két verséből olvasom. Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Amen. A 154. dicséretünket énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága! Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 16. fejezet 5. versének második feléből. Te tartod kezedben sorsomat. Amen. Foglaljunk helyet. A Zsoltárok könyvének ez a fejezete nagyon sok számunkra jól ismert igét tartalmaz. Például azt, hogy nem hagyod, hogy szented rothadást lásson, illetve azt, hogy teljes öröm van te nálad. Sokfelé ágazik ennek a Zsoltárnak a mondani valója. Mégis, ha azt az egy gondolatot keressük, ami úgymond ezeket az üzeneteket összefogja, akkor ebben az ötödik versben találjuk meg, amikor is Dávid ezt a kijelentést teszi, te tartod kezedben sorsomat. Mintha az ember élete egy fonál lenne, és az Isten megfogja, és az ott van az ő kezében. És onnantól kezdve Dávid tudhatja, hogy semmi mástól nem függ az ő sorsa, sem attól, hogy mit hozott otthonról, sem attól, hogy milyen a jelenlegi anyagi helyzete, vagy hogyan áll éppen hozzá az ország népe, a sorsát egyedül Isten határozza meg. És ebből származik mindaz a sok-sok úgymond melléküzenet, amit még ebben a Zsoltárban megfogalmazott. Akik most itt vagyunk, többségében konfirmáltunk, ha jól sejtem. Egy pillanatra hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki konfirmált közöttünk, kezeket fel. Valóban a gyülekezet többsége, ellenpróbát nem csinálunk, mert az csúnya lenne, de azért hadd bátorítsak mindenkit, aki még eddig nem konfirmált, hogy nyugodtan induljon el ezen az úton. Aki konfirmált, az ismeri a Heidelbergi Kátének legalább néhány kérdés feleletét. Az elsőt egészen biztos, hogy ismeri. Ebben a kérdés feleletben mi reformátusok megvalljuk ugyanazt, amit Dávid ebben a Zsoltárban kijelentett, csak egy kicsit más szavakkal. Hogy vallunk erről? Jézus Krisztus tulajdona vagyok, mondjuk. És folytatjuk, mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshet le fejemről. Más szavakkal, de ugyanazt fejezzük ki, életünk Isten kezében van. Lehet, hogy sokszor azt hisszük, hogy rengeteg dolog befolyásolja az életünket, de valójában a sor végén mindig Istent látjuk. Ő az egyetlen, aki valóban a kezében tartja sorsunkat. A mai alkalommal arról fogunk beszélni, hogy mi ennek a következménye. Ha Isten kezében van a sorsunk, akkor hogyan változik meg az életünk? Milyen úgymond örömhír származik ebből a tudásból számunkra? Az első ilyen örömhír így fogalmazható meg, biztonságban vagyunk. Az elmúlt hetekben a testvérek valószínűleg nem láttak engem a gyülekezetben, mert szabadságon voltam. Elmentünk a családdal ide-oda. Többek között elmentünk egy úgynevezett Bob pályára is. Talán a fiatalabbak mind tudják, hogy mit jelent a bobozás. Az idősebbek kedvéért elmondom, hogy ez egy nagyon érdekes sport, talán inkább szórakozásnak lehetne mondani. Egy hegynek a tetejéről, vagy legalábbis egy dombnak a tetejéről valamiféle szerkezet egy pályán belül úgymond csúszik lefelé, és az emberek ott ülnek benne, és kanyarognak jobbra-balra. Kicsit olyan, mint a hullámvasút, de ez folyamatosan lefelé megy. És egy ilyen bobpályára is felültünk több alkalommal. Az első néhány kör során olyan óvatosan vezettünk. Rendszeresen befékeztünk, főleg amikor a kanyarok következtek, nehogy véletlenül kirepüljünk. Ugye gyerekek is voltak velünk, különösen óvatosnak kellett lennünk, ők általában egy kicsit még jobban meg is ijedtek, tehát be kellett fékezni. De utána beszéltünk valakivel, aki már évek óta ott van a pálya mellett, pontosan tudja, mi hogy működik, és megkérdeztük tőle, hogy milyen biztonsági rendszer védi ezt a bobot, és elmagyarázta nekünk, hogy melyik sín hogy akaszkodik bele a másikba, hogyan csatol be minket az az öv, és hogyha valaki úgymond részegen ül fel erre a bobra, soha nem fékez, és 500 kiló, akkor sem történhet semmi baj. És onnantól kezdve úgy mentünk végig a Boppáján, hogy egyszer sem fékeztünk. Ez volt a lényeg. Emlékszem arra a pillanatra, amikor a kislányom oda beült elém, és azt mondta, hogy apa, zúzzunk! Egy 7 éves kislány. Miért mondom el ezt a történetet? Azért, mert amikor valaki még nem tudja, hogy a sorsa Isten kezében van, addig tele van félelemmel, rendszerint úgymond fékez életének nehéz pillanataiban. Mert fél, hogy mi lesz. Fél a kudarctól. Inkább meg sem próbálom. Csak ne valljak kudarcot. Fél az emberek véleményétől. Nem vállalom fel a véleményemet, ahogyan azt valójában gondolom, mert mit szólnak majd ahhoz a többiek. Én is inkább hasonulok ahhoz, amit már mások elmondtak előttem. Félek a gazdasági kilátásoktól, félek a politikai helyzettől, tulajdonképpen mindentől félek. Nem kell különösebben történnie semminek, felkelek és már félek. Valami biztos, hogy történni fog ma. Gondolom, olvassuk még gyerekkorunkban a Gulliver utazásairól szóló könyvet. Ebben a könyvben van egy fejezet, ami arról szól, hogy Gulliver eljut az óriások földjére. Hát sok ember pontosan ilyennek látja az életét, hogy itt vagyok ezen a világon, én a törpe, és rajtam kívül minden és mindenki óriási. Bármelyik pillanatban eltiporhatnak engem, rendkívül óvatosnak kell lennem. Amíg valaki nem tudja, hogy a sorsa Isten kezében van, akár még hívő emberként is, mert hívő emberek is sokszor tudnak így gondolkozni, megtérnek aztán a régi gondolkozási sémáik szerint mennek tovább, hogy hát igen, én egy ilyen világban élek, pici vagyok, kiszolgáltatott vagyok, félek. De ha valaki tudja, hogy Isten tartja a sorsát a kezében, annak az embernek elmúlnak az aggodalmai, megszűnnek a félelmei. Nem azt mondom, hogy mindig ezen az úton járunk, de ez lenne a célkitűzés, hogy fedezzük már fel, hogy mit jelent az a biztonság, amikor valaki Isten kezében van. Nem tudom, hogy mi fog velem történni, akár csak a következő 5 percben is. Bármi történhet velem. Még kevésbé tudom megmondani, hogy mi történik majd a következő 50 évben. De azt tudom, hogy jó kezekben vagyok. És csak az történhet velem, amit az Isten jónak lát, vagy valamilyen célból megenged. Biztonságban vagyok. Az örök életemet tekintve, az Istennel való kapcsolatomat tekintve mindenképpen biztonságban vagyok. És mindaz, ami még történik az életemben, ezt a fő célt szolgálja valamiféleképpen. Tehát Isten tartja kezében a sorsunkat, és ezért kijelenthetjük, hogy biztonságban vagyunk. A második, úgymond üzenete ennek a kijelentésnek, hogy haladunk a cél felé, méghozzá a jó cél felé. Hadd osszak meg még egy történetet. Most már majdnem 3 éve, hogy Újpestre költöztünk. Aki már költözött, tudja, hogy ez mekkora macera, mennyi mindent kell még utólag is elvégezni hónapokon keresztül az új lakásban. Hát mi is ezekben a hónapokban rendszeresen eljártunk az Obiba. Ez most nem a reklám helye, csak valami kifejezetten ehhez az üzlethez kötődik. Nem kapok részesedést az üzlettől, nehogy valaki megvádoljon. Elmentünk az Obiba, és a gyerekeink nagyon szerették az ott töltött időt, mert volt ott egy óriási bevásárlókocsi, aminek az eleje egy autót formázott. És a kisebb gyerekek ebbe be tudnak ülni, akár ketten is egymás mellé. Ők is azonnal beültek, tekergették a kormányt jobbra-balra, és úgy képzelték, hogy ők irányítanak. Persze a kocsi mindig arra ment, amerre mi toltuk, de ők úgy értelmezték, hogy ez arra megy, amerre ők irányítják. Azért szeretem ezt a képet, mert jól bemutatja a különbséget a között az ember között, aki azt hiszi, hogy az élete a saját kezében van, illetve a között, aki tudja, hogy Isten kezében van. Sokan úgy gondolják, hogy életem autóját úgymond én irányítom. Én szabom meg a célt, én megyek pontosan arra a saját legjobb belátásom szerint. Milyen célokat tűz maga elé egy ilyen ember? Ha én vagyok a főnök, ha én vagyok a vezető, akkor a legfőbb célkitűzés, most így látva a világot, az egyrészt a pénz, legyen minél több pénzem, illetve minden, amit meg tudok vásárolni a pénzemért, legyen kényelmem, ne kelljen nekem idegeskednem ebben az életben, mindenkinek mást jelent a kényelem, nem feltétlenül a plazma tévére gondolok meg a hatalmas díványra, de valamiféle kényelmes életvitelem, legyen karrierem, ez is többféleképpen értelmezhető, hát minimális szinten úgy, hogy az emberek elismerik a tevékenységemet, akár a munkahelyemen, akár otthon, de úgymond dicsérgessenek meg. Hát ezek a földi célkitűzések. Amikor Jézus azt mondta, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, akkor nem feltétlenül aranyra és ezüstre gondolt, hanem ezekre a dolgokra. Mindaz, ami úgymond csak a földi élet szempontjából fontos, ami nekünk fontos. A legtöbb ember ezt tekinti célnak, erre vezeti az életét. És amikor valaki erre vezeti az életét, akkor nagyon sok szenvedést megtapasztal. Ugyanis életünk legtöbb szenvedése abból származik, hogy rossz célokat tűzünk magunk elé. Hogyha valakinek a pénz, a kényelem, a karrier a legfőbb célja, mi következik abból? Látjuk, mi következik belőle. Nagyon sokan például már nem is akarnak házasodni. Mert a házasság az viszi a pénzt, nagyon sokszor nem kényelmes, nagyon sok kudarccal jár együtt, mind úgymond a férj és feleség között, mind a gyereknevelésben. Hát ez nem buli, ez nem szolgálja a céljaimat. Akkor már inkább meg sem házasodom. Olykor-olykor összeállok hosszabb, rövidebb időre valakivel, de ennyi. Vagy amit látunk, ha már valaki összeházasodott, milyen törékenyek a házasságok. Mihelyt szembesül az ember vele, hogy az álmai összedőltek, nem olyan a házasság, mint ahogy rózsaszín ködben előre megálmodta, akkor azt mondja, hogy mivel nem szolgálja a céljaimat, véget vetek neki. Egy kicsit talán küzdök érte, de aztán véget vetek neki. És látjuk a gyerekeknek a jövőjét. Hány és hány gyerek él úgy, hogy szülei elváltak, újból kialakult valamiféle család, vagy akár harmadjára is kialakult valamiféle család, mozaik családoknak hívják ezeket általában. És ha a gyerekeket megkérdezzük, hogy hogy is vagytok ti otthon, akkor sokszor csak legyintenek, és azt mondják, hogy bonyolult, hagyjuk. Hát látjuk ezeknek a gyerekeknek az életét. Én sokszor bemegyek az iskolába, és azt látom, hogy mi van veled? Hát nem tudsz normálisan viselkedni. És nem azért, mert rosszabb lennél, mint 50 éve azok a gyerekek, akik akkor születtek. Hát az emberanyag nem változik. Salamon megmondta, nincs semmi új a nap alatt. Nincs olyan, hogy bezzeg a régi szép idők. Az emberanyag mindig ugyanaz. Mégis mire a gyerekek elérnek az iskolába, már sokszor egy-egy roncsot lehet csak látni. Káromkodik az osztálytársaival, sokszor a tanáraival is. Egyszerűen nem lehet vele bírni. Mert rossz célokat tűzünk ki magunk elé. És azt látjuk, hogy ennek már rövid távon is megvan a következménye. A hosszú távú következményeiről már ne is beszéljünk. Ha valaki egész életében csak földi célokat kerget, az meg is áll itt. Az soha nem fogja elérni a mennyei boldogságot. De mit mond Dávid? Te tartod kezedben sorsomat. Hogyha Isten fogja életünk bevásárló kocsiját, hogy maradjunk ennél a metaforánál, akkor lehet, hogy mi olykor-olykor rossz irányba tekernénk, de valahogy előbb-utóbb mégis a jó irányba jutunk el. Ahogy József mondta a testvéreinek élete vége felé, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra gondolta azt fordítani. Lehet, hogy én sokszor rosszat tervezek még magam ellen is, tudatlanul, De Isten mindig úgy irányítja az életünket, hogy még a rosszat is felhasználja, és előbb-utóbb abból is tanulunk, és a jó útra tévedünk. Milyen célok felé visz bennünket Isten? Mi az, amit ő el akar érni az életünkben? Hát nem a pénz, nem a kényelem, és nem a karrier. Nem ezek az élet legfőbb céljai. Nem állítom, hogy ezek rossz dolgok. Miért lennének rossz dolgok? Hát Isten sokakat megáldott már ezzel. Olvassuk el Jobbnak az életét. Hát ha valakinek volt pénze a Bibliában, akkor az Jobb volt. Ha valaki kiszámolja, hogy mekkora vagyonnal rendelkezett, akkor azt mondja, hogy hát ez egy kisebb államnak a GDP-je is lehetne akár. És tisztelték, karrierje is volt, minden meg volt az életében. Tehát ezek a célok önmagukban, vagy nem célok, ezek a dolgok önmagukban nem rosszak, de nem válhatnak életcéllá. Mi az, amit Isten tulajdonképpen a leges, legfontosabbnak tart? Mit akar kiformálni az életünkben? Az elsődleges cél, talán ritkán halljuk ezt a kifejezést a szószéken, a jellemformálás. Amit hallani szoktunk, az általában úgy szól, hogy Isten dicsőítése. És most egy rövid pillanatra hadd tegyek a kettő közé egyenlőségjelet. Mert amikor Isten dicsőítjük, az nem ott kezdődik, hogy kinyitjuk a szánkat és elkezdünk róla beszélni. Az is fontos. De Isten dicsőítése ott kezdődik, hogy azokká az emberekké válunk, akiket Isten eredendően megálmodott. Amikor megteremtette Ádámot és Évát, úgymond igaz és szent természettel, akkor lenézett, és azt mondta, hogy mindaz, amit alkottam, igen jó, és az összes teremtményem között itt van az ember, aki visszatükrözi az én jellememet. Hát lehet-e annál nagyobb boldogság, úgymond, az Isten életében, mint amikor azt látja, hogy a gyermekei, akiket ő nagyon szeret, pontosan olyanok, amilyennek lenniük kell. Erre kell törekednünk. Nem az a cél, hogy nagy dolgokat hajtsunk végre az életben, hogy kiálljunk és tömegek előtt prédikáljunk. Vagy olyan dolgokat hajtsunk végre, ami rengeteg ember javát szolgálja. Ezek is fontosak, de az elsődleges, hogy a jellemünk váljon Istennek tetszővé. És erről szól Pál apostol a Galata levélben. Nem fogom most megmagyarázni ezt az igét, csak röviden jelzem, hogy amikor Pál erről beszél, akkor a megújult természetnek a jellemvonásait írja le, és ezt tűzi ki elénk célul. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek felé, a célok felé vezet bennünket Isten. Azt szeretné elérni, hogyha már úgymond idős hívők leszünk, akkor ne arról ismerjenek meg bennünket, hogy morgunk, meg ítélkezünk, meg minden, hanem ezekről a jellemvonásokról ismerjenek meg. Mi a másodlagos cél? Hát itt indul a dolog, hogy mi magunk megváltozunk. És itt innen indulhatnak el a kifelé irányuló tetteink, a bizonyságtétel, beszélünk Istenről, és cselekszünk Istenért, illetve embertársainkért. Jézus megmondta a tanítványainak, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Nem elég, ha a jellemünk megváltozik, nekünk beszélnünk is kell az Úrról. Úgy, hogy azt megértsék. Úgy, hogy eljusson az üzenet, és úgy gyümölcsöt is hozzon. És tennünk is kell fele barátainkért. Hát erről lehet sokszor igazán megismerni a keresztény embert, vagy talán inkább így fogalmazok, hogy ekkor esik le az embereknek, hogy bennünk valami történt, amikor azt látják, hogy valakiért teszünk valamit. Hogy nem az ön cél irányít, hanem tudunk lemondani mások javára. Tehát, ha valaki tudja, hogy a sorsa Isten kezében van, az jó irányba halad, és megváltozik az élete. És végül az utolsó dolog, amit szeretnék kiemelni, mi az örömüzenete annak, ha életünk Isten kezében van, és mi ezt tudjuk, az, hogy öröm tölt el bennünket. Teljes öröm van te nálad, ahogy Dávid mondja. Amíg valaki nem számol Istennel, vagy hívő emberként nem tudja igazán, hogy a sorsa Isten kezében van, addig az örömét mindig a körülmények határozzák meg. Ha tele van a hasam, akkor boldog vagyok. Ugye ez a napköziseknek a boldogsága, vagy az óvodásoknak a boldogsága. Hát kitették az óvónénik a nasit, tele van a hasam, akkor szép az élet. Kisütött a nap, sok a D-vitamin. Mennyi okom van a boldogságra? Vagy azért vannak ennél magasabb szintű dolgok is. Kitűztem magam elé egy célt, elvégeztem a tanulmányaimat, egy projektet sikerült véghez vinnem, megvan a flow élmény, és akkor most boldog vagyok. Ezek mind körülmények diktálta örömök. Amikor ezek a körülmények elmúlnak, akkor az öröm is vele együtt megfakul. Mi az, amit Isten közelében tapasztalhatunk? Az, hogy tulajdonképpen nincs nekünk szükségünk másra, csak Isten jelenlétére. Ha Istent jelenvalónak érezzük az életünkben, akkor úgy érezzük, hogy mindenünk megvan, amire szükségünk van. Egy ilyen tipikus csendélet képet hadd fessek a testvérek elé. Ismerjük a kisbabákat. Ha nekik valami bajuk van, akkor azonnal ordítanak. Ha éhesek, ordítanak. Ha szomjasak, ordítanak. Ha bepiszkították magukat, ordítanak. Ha unatkoznak, ordítanak. Ha valami jó, akkor azért is ordítanak. Ilyenek a gyerekek. De hogyha felveszi őket az édesanyjuk, és magukhoz öleli őket, akkor már is kerek a világ. És annak a gyereknek abban a pillanatban semmi másra nincs szüksége a világon. Ott van anya, teljes a boldogság. És amikor hívő emberként az Istennel való kapcsolatra gondolunk, akkor ez is hozzátartozik. Ez nem csak egy jogi kapcsolat, hogy megigazított engem az Isten Jézus Krisztus áldozatáért. Ez nem egy hűvös kapcsolat, hanem ez egy szeretettel teljes kapcsolat. Amikor az Isten magához ölel bennünket, akkor miénk az egész világ, sőt a világnál is több. Te tartod kezedben sorsomat, ezért biztonságban vagyok, haladok a cél felé, és öröm tölt el. Tudatosítsuk magunkban, hogy Isten tartja kezében sorsunkat. Amen. Isten igéjére válaszolva a 274. dicséretünk első versszakát énekeljük el, ki Istenének átad mindent. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által elindítottál bennünket a te utadon, a keskeny úton, ami habár keskeny, mégis az örömnek az útja, hiszen a veled való közösségben telik, és ahhoz a célhoz vezet, ami mindennél többet ér, az örökké való boldogsághoz. Köszönjük, Urunk, hogy te tartod kezedben a sorsunkat, és ez azt jelenti, hogy megőrzöl bennünket ezen az úton. Bármit tervez ellenünk a sátán, akár jót, akár rosszat, bármivel próbál eltéríteni bennünket erről az útról, te megőrzöl rajta. És hogyha kicsit eltévednénk, vagy megtorpannánk, akkor te odajössz hozzánk, és megerősítesz a te lelked által, hogy újra menjünk tovább. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezen az úton haladva annyi mindent elérsz bennünk. Te ígérted, hogy mire Jézus Krisztus visszajön, addigra elvégzed bennünk azt a munkát, amit el akarsz végezni. Hogy ne legyen rajtunk semmiféle hiba, hanem a te mennyasszonyod tökéletesen állhasson eléd. Köszönjük, Urunk, hogy formálsz bennünket belül, és formálsz bennünket kívül is, az életünket, hogy egyre inkább rólad szólhasson. És köszönjük neked, Urunk, az örömöt, ami a hívő életnek a szükségszerű velejárója. Urunk, köszönjük, hogy a te közeledben mindenre van vigasztalás, és minden helyzetben lehet boldog az ember. Urunk, szeretnénk eléd hozni ugyanakkor, hogy vannak az életünkben nagyon szomorú és emberpróbáló események, amikor megérezzük a határainkat, hogy emberileg itt már tehetetlenek vagyunk, és talán nem csak mi, hanem mások is, akármennyire szeretnének segíteni. Urunk, köszönjük, hogy rád mindig számíthatunk, és hogy a nehézségek is válhatnak áldássá, hiszen megerősödünk te benned, és hozzád fordulunk. Urunk, kérünk, hogy valóban vezess bennünket a te utadon. Add, hogy ne csak tudjuk, hanem érezzük is minden pillanatban, hogy sorsunk a te kezedben van. Kérünk, áld meg gyülekezetünk életét, közös életét itt a gyülekezet területén, és kérünk, áld meg minket egyen-egyenként is, családonként is. Kérünk, hogy te adj felüdülést a nyár időszakában, te adj pihenést testileg, lelkileg. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk, és vigyél tovább minket a te utadon. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.